Kedves hallgatom! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a miénket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének, mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet, szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy istenfélő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztjéneket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, második rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. A rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott, és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése, és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen, valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, 2. rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás. Én megfizetek. Így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, második rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol e levél 3. fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, 3. rész, 1. vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a 2. fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel! Efézusi levél, 5. rész, 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél, 5. rész, 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél, 5. rész, 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alázkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja, ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.